Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól, az ő szent fiától. A mi segítségünk az Úrtól van, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Kedves testvéreim, Istenek igéjét Pál apostol Filippi beliekhez írott leveléből olvasom, az első rész 3. versétől 6. verséig. A megnevezett helyen így szól Isten igéje. Hálát adok az én Istenemnek, valahányszor megemlékezem rólatok. És mindenkor, minden könyörgésemben örömmel imádkozom minnyájatokért, mert közösséget vállaltatok az evangéliummal az első naptól fogva mind a mai napig. Éppen ezért meg vagyok győződve arról, hogy aki elkezdte bennetek a jó munkát, elvégzi a Krisztus Jézus napjára. Gyertek testvéreim, csendesedjünk el és imádkozzunk. Édesatyánk, olyan jó a te világosságodhoz közeledni. Olyan jó, amikor eljövünk a te házadba, és a te ígéd fényessége kiszakítja életünk a mindennapok körforgásából. Lecsendesíti szívünket, és egészen más szempontokat ad. Másképp látunk utána. Igen, mert egészen a te szemedig emeled a mi szívünket. És megengedett, hogy a te szemeiddel lássuk önmagunkat, a világunkat, a helyünket, elmúlt időszakainkat és a következendőket. Édes Atyánk, hadd kérjünk most arra, hogy jöjj a te szent lelkeddel. Világítsd meg az életünk sötét pontjait. Adj tanácsot. Fedj meg, ha szükséges. Vonj ki a bűneinkből, és áríts sziklára, a békesség sziklájára. Köszönjük azt, hogy hihetünk abban, amit fiad által megígértél, hogy ahol ketten vagy hárman összegyűlnek a te nevedben, te is megjelensz. Arra kérünk most téged, hogy tapasztaljuk ezt meg. Szívünkben, értelmünkben, egész lényünkben. Az Úr Jézus Krisztus nevében. Amen. Istennek igéjét, amelyet hirdetni kívánok itt közöttetek, Isten szent lelkének segítségül hívásával, olvasom Pál apostol Filippi beliekhez írt leveléből, az első rész 6. versét. Éppen ezért meg vagyok győződve arról, hogy aki elkezdte bennetek a jó munkát, elvégzi a Krisztus Jézus napjára. Kedves testvéreim! Ennek az igének az üzenete, azt gondolom, hogy első hallásra teljesen világos és érthető. Talán azt lehet mondani, hogy megértettük egyből, egyszerű ez az üzenet, ígéretes, csodálatos és szépséges. Mégis meg kell állapítsuk azt, még a kezdetek kezdetén, hogy mi magunk sajnos nem vagyunk egyszerűek. Az életviszonyaink sem egyszerűek. Az a valóság, ami emögött az ige mögött rejlik, az nem olyan egyszerű, mint ez az ige. Ezért ahhoz, hogy meg tudjuk fogni, meg tudjuk ragadni ennek az igének a valóságát, hasonlatot kell találjunk. Ha egy kicsit elmeregünk a fölött, hogy a Bibliában hány és hány hasonlat van, akkor nagyon sok hasonlat eszünkbe juthat. Ezeket nevezik metaforáknak is, nevezik hasonlatoknak is. Az egyik például az, ami Ámos könyvében olvasható, és így hangzik, hogy az oroszlán ordít, ki ne félne, ha az én uram szól, ki ne profétálna. Ha megfigyeljük ebben a hasonlatban, semmi más nem történik, mint az Úr hatalmas szavát, és az abban rejtőző haragot összehasonlítja az oroszlánnal. Ez nem azt jelenti, hogy az Úr egy oroszlán. Ez egyszerűen csak azt jelenti, hogy egy hasonlatot alkalmazott arra, hogy meg tudja ragadni a lényegét annak, amit mondani akar. Éppen ezért én is most egy hasonlattal fogom kezdeni. Hadd osszak meg veletek egy felismerést, amire nemrég jutottam el. Miközben hittanórát tartani mentem a Szent Imre gimnáziumba, azon gondolkoztam, hogy micsoda a Biblia. Hogy lehetne ezt egyszerűen a gyerekeknek elmondani? És arra a felismerésre jutottam, hogy a Biblia nem más, mint egy térkép. Egy fantasztikus és hatalmas térkép. Önérdekes, ebben a térképben minden benne van. Gondoljatok csak bele, hogy nem helységeket mutat, hanem az időben mutat mindent. Visszamegy azokra az időkre, amikor még a mi világunk nem is létezett. Hiszen azt olvashatjuk János evangéliában, hogy kezdetben volt az ige. Aztán tovább megy azon a világon, amiben most élünk, és megmutatja, hogy mi következik ezután. Az univerzum teremtésétől kezdve az univerzum megszűnéséig, mindent megmutat. Megmutatja a rég letűnt birodalmak történetét. Megmutatja az elhívott embereknek a történetét. kicsiben és nagyban. És ez a térkép szól arról is, hogy mi van a mi szívünkben, mi van az életnek útján. Ebben a térképben minden benne van, de csak ugyan minden benne van. Erre a válasz nem. Mégpedig azért a válaszunk az, hogy nem, mert Isten azt is beleírta ebbe a térképbe, hogy a titkok az úréi, a miénk pedig a kijelentés. De mégis meg kell lássuk, hogy ebben a csodálatos és fantasztikus térképben, amit Isten kezünkbe adott, tényleg minden benne van az üdvösségünkre nézve. Minden szükséges dolog, ami a mi üdvösségünkhöz szükséges. Innen merül fel a kérdés, hogy kinek kell ez a térkép? Hát annak kell a térkép, aki ismeretlen tájakon jár. És valljuk csak meg, hogy ismeretlen tájakon járunk mi. Nem ismerjük önmagunkat igazán. Csak Isten ismer bennünket igazán. Nem tudjuk, hogy milyen tehetségek, képességek rejtőznek bennünk, és azt sem tudjuk, hogy milyen bűnökre való hajlamok rejtőznek bennünk. Nem ismerjük sokszor földi útjainkat sem. Nem tudjuk, hogy milyen cselekedetnek mi lesz a következménye. Nem ismerjük a jövőt, nem ismerjük, hogy milyen veszélyek leselkednek ránk a holnapban. Arról ne is beszéljünk, hogy pláne nem ismerjük azt, hogy mi az élet útja, mi az, ami az életre vezet, mik a mennyei valóságok. De Isten adott a kezünkbe egy térképet, és ez a Biblia. Ugyanakkor el kell mondjuk azt is, hogy ez a térkép a kezünkben még nem elég az üdvösséghez. Nem elég, mert nem tudjuk elolvasni. Kell még valaki, aki megmutatja, aki magyarázza, aki alkalmazza ezt a térképet az életünkre. És ez a térkép mindig egy cikkeit mutat fel, ami pont az életünkre vonatkozik. Ez pedig az igehirdetés, vagy az igeolvasás, akkor, amikor a Szentlélek magyarázza számodra, hogy miért fontos ez a részlet. Nézzük végig ezzel a térképpel a kezünkben azt az igét, amit felolvastam, és ami mögötte rejtőzik. Úgy kezdődik az ige, hogy meg vagyok győződve arról, hogy aki elkezdte bennetek a jó munkát. Tulajdonképpen ennek az igének egyetlen egy szaváról, a kezdetben szóról is igehirdetést lehetne mondani. Olyan ez, mint hogyha a térképen lenne egy pont, ami be van jelölve, onnan sok-sok út volt mindenfele. Szana szél a Biblia elejére, végére. Például 1 Mózes 1. Kezdetben teremtette az Úr az eget és a földet. János evangéliumának eleje. Kezdetben volt az ige. Ezer és ezer szára fut szét ez a piciny ige, amit felolvastam. Nézzük meg azért most abból a szempontból először, hogy mi áll ezen ige mögött az üdvtörténetben, másodszor, hogy mi áll a hétköznapjainkban abból a szempontból a ige mögött, hogy önmagunk és dolgaink, és nézzük meg harmadszor abból a szempontból, hogy önmagunkra nézve mit mond ez az ige. Tehát az első rész, üdvtörténet. Jézus, mikor eljött, a hatalmas római birodalom volt a történelem színpadán. Ez a római birodalom, ez tényleg példás volt hatalmában, erejében és egységében. Lehetne azt mondani, hogy talán keletkeztek azután már nagyobb birodalmak is, kisebbek is, mégis ez a római birodalom az, amelyet olyannak tartunk, hogy még soha nem ismétlődött meg. Mert hatalmas volt, akkor éppen Jézus idejében ereje teljében volt, magába integrálta, ez ma egy közkedvelt és sokat emlegetett szó, az egész akkori világot, ez a római birodalom tényleg hatalma teljében állt. Vezetői azt mondhatták, hogy eljutottunk végre a békesség idejében. Végre odáig eljutottunk, hogy béke van ebben a hatalmas birodalomban már hosszú évek óta. Ezt nevezte annak idején a római birodalom Pax Romanának. Hatalmas hadseregével, légióinak seregével összetudta fogni ezt az őrületesen nagy területet, attól függetlenül, hogy nem léteztek még olyan közlekedési eszközök, mint ami korunkban itt van, ami nekünk rendelkezésünkre állt. Belegondolunk egy kicsit, Egyiptomtól egészen Britanniáig, Hispániától egészen Szíriáig terjedt ez a birodalom. Az emberiségnek azt lehet mondani, hogy a csúcs teljesítménye. És eljön Jézus Názáretbe, akit majd Názáretinek neveznek, és kereszt halálával, feltámadásával és mennybe menetelével egy új kezdetet nyit meg az emberiségnek az életében. megint ez a szó, kezdet. Igen, Jézus valami teljesen újat kezd, és azzal, hogy ezt a kezdetet megnyitotta, be is zárt egy kaput az emberiség előtt. Ez az új kezdet, az új világ. Minden törekvésünk, és így a Római Birodalomnak is minden törekvése, minden emberi ereje arra irányul, hogy eljusson a befejezettség állapotába. Végre egyszer befejezze, letudja a problémákat, gondoljunk csak bele, ma is erről szól a politikai élet. Végre legyen béke. És mindig, mégis az események után rohanunk. Itt van a kárpátaljai és a felső-tisza vidéki árvíz. Nem tudtuk, hogy nem szabad kivágni a fákat, mert akkor dőlni fog a hegyről a víz. 2 éve probléma ez. Az események után rohanunk. Ennek pedig az a kiinduló pontja, hogy Jézus egyszer és mindenkora az emberiség előtt becsukta a kaput a befejezettség irányában. Mindig csak próbálkozhatunk, de nem juthat el a befejezettségig. Mert Jézus új kezdetet nyitott. Ez az új kezdet pedig az új föld felé vezet, nem a régi föld felé. Csak egyfajta emberiség léphet át az új kezdet irányába, az új földre, a kapun. Ez pedig az új emberiség. Senki, aki a régi világból származik és nem újult meg, az nem léphet be ide. Ezért mondja azt a Biblia görög szóval, hogy kainektízis, új teremtés vagytok. És fontos, hogy egy pillanatra megálljunk ennél a nagyon fontos kijelentésnél. Miért? Azért, mert meg kell kérdezni, hogy új teremtés az, ami mi vagyunk. Hogy mondjak egy hasonlatot erre, ismét. Mondjuk van egy régi Volkswagen Bogár típusú autóm, már 20 éves. Ilyen nem történik meg a valóságban, de képzeljék el azt, hogy bemegyek az autószalomba, és ezt a 20 éves öreg autót lecserélem egy másik Volkswagen Bogárra, amely teljesen ugyanolyan, mint az előző, csak most gyártották le. Ezt úgy mondaná a görög Bibliánk, hogy neos ktízis. Vagyis a régihez, az öreghez képest egy újabb, de ugyanolyan. Most nézd meg egy kicsit a magad életét. Nem ilyennek tekinted a hív életet? Hogy jó, lezárult a régi. Újat kezdek, de megújult szív nélkül. Ám a Biblia mást mond, kainektízis, és ez azt jelenti, hogy minőségileg új teremtés vagytok. Isten tervében ez van. Hogy minőségileg belülről a lelket teljesen átformálja, amely nem is hasonlít a másikhoz. Akkor a különbség a kettő közt, ahogy a Biblia mondja, mint élet és halál közt. Kainektízis, új teremtés. Megújult belsőleg, teljesen minőségileg új teremtés. Azzal, hogy Jézus eljött és új kezdetet hozott, bezárta a régi emberiség előtt, az autonóm, öntörvényű, Istentől független emberiség előtt a befejezettség lehetőségét. Azóta minden hiába valóság alatt van. Ezt azért fontos megértenünk, hogy az űrtörténetnek van egy ilyen óriási kihatása, mert egy sereg cselekedetünket, egy sereg dolgunkat, egy sereg munkánkat, amely nem sikerül, nem értjük, hogy miért. Azért, mert a régi emberiség erejéből táplálkozik. Annak az erejével, annak a bölcsességével akarjuk cselekedni a dolgainkat, és kérjük Istent, hogy áldja meg, és Isten azt mondja, hogy áldhatatlan. Ezt már lezártam, mert új kezdetet adtam. És nézzük meg, hogy önmagunk és dolgaink viszonylatában mit mond ez az ige nekünk. De mielőtt ezt megtennénk, eljutottunk egy határa. Eljutottunk egy nagyon fontos határa. Ha megnézzük azt, hogy mit mond a Biblia az emberről, akkor azt láthatjuk, hogy azt jelenti ki, hogy az ember egy határlény. Egy határlény, mert egyszerre szellemi és lelki, és egyszerre anyagi, és materiális. Tehát nem lehet meg egyik, és másik nélkül sem. Az állatok, a növények csupán materiálisak. Az ember nem, az ember szellemi, értelmi, lelki. Nem lehet meg enélkül. Ugyanakkor nem is függetlenítheti magát a földi viszonyoktól, mert materiális, szüksége van arra, hogy egyen, igyon, szüksége van arra, hogy lakjon valahol. Egy sereg dologra szüksége van. Ha megnézzük a hívő életet, ugyanígy egy kettőségben él. Az új kezdet már elkezdődött a szívében, már megváltozott minden, mások a motivációi, mások a vágyai, egy sereg dolog megváltozott. Mégis ebben a régi világban lakik. Ebben a régi világnak a viszonyai között éli az életét, és ez alól nem mentesülhet. A kérdés csak az, hogy hogyan tesszük mindezt. Nézzünk egy-két ilyen címszót. Körülmények. Sokszor ugyanazok a motivációink, mint az akkor élt embereknek. Állunk szemben Jézussal, és várjuk tőle azt, hogy Uram, old meg az én körülményeimet. Uram, változtass ezen. Belegondolunk abba, hogy a velünk együtt pályát kezdett emberek már hol tartanak hozzánk képest? Már milyen autóik vannak? Már milyen anyagi körülmények között élnek? És ott állunk Jézussal szemben, és azt kérjük tőle, hogy Uram, old meg ezeket a nehéz körülményeket, ezeket a problémákat. Aztán ott vannak munkáink. Nagyon sok mindent az ember élete során elkezd, és nincs lehetősége befejezni. Megvan a kezdet, megvan az indulás, oly sokszor nincs folytatás, és pláne nincs befejezés. Mennyi alkalom van az életünkben, amikor ilyen munkát végzünk? Tulajdonképpen teljes biztonsággal állíthatjuk azt, hogy van két szoba minden hívő ember számára már most a mennyben. Nem hiszitek? Az egyikre az van írva, hogy éghető, a másikra az van írva, hogy éghetetlen. Amikor fölmész, és bepillantasz ebbe a szobádba, ott láthatod életed összes munkáját. Benyitsz mondjuk az éghető szobába. És ott vannak szobrok, alkotások, és néha a nyakába van akasztva egy tábla. Az egyikre az van írva, hogy hát ez nem a Milói Vénusz. A másikra az van írva, hogy hát jó kezdet, de nincs befejezve. A harmadikra van az a véglegesen el van rontva. Rossz bűnökkel terhelt. Nyissunk be most a másik szobába. Az egyik alkotásra az van írva, Isten szeretetéből való. A másikra az van írva, Isten bölcsessége, amely átsugárzott, de a te kezeid készítették el azt a munkát. Innen jön egy kérdés, hogy vajon melyik szoba van tele a te dolgaiddal? Az éghető, vagy az éghetetlen? Mert a Szentírás azt mondja, hogy el fog jönni az idő, amikor minden hívő ember Krisztus elé áll. És tűzben próbáltatik el minden munkájuk. És ami fa, pozdorja, széna, az mind elég. Ami pedig arany, ezüst, drága kő, az megmarad az örökké valóságnak. Innen jön ez a kérdés, hogy az új földnek akarunk dolgozni, vagy a réginek? Ez egy feszítő és nagyon fontos kérdés. Utána itt van az irányításnak a kérdése. Irányítás. Ki irányítja a te életedet? Egy picit nézzünk bele önmagunkba, és gondoljuk el azt, hogy tulajdonképpen az motivál állandóan bennünket, hogy szeretnénk már a kezünkben tudni a dolgokat. Szeretnénk már oda eljutni, hogy a kantár a mi kezünkben van, és mi húzzuk meg, mi engedjük el. A mi kezünk irányítsák már végre a dolgainkat. Miért is hasonlítsam ezt a helyzetet, ezt a szituációt, ezt a vágyat, amelyre mindjárt olyan nagyon vágyunk. Hasonló ez ahhoz, amikor a hortobágyi csikós föláll két lóra, és még hármat, négyet magához vesz, és fogja őket kantáron, és elkezd lovagolni. Nevezzük mondjuk az egyik csikót családi békességnek, a másikat gazdaságnak, a harmadikat kapcsolatoknak, a negyediket vágyaknak, terveknek, és azt gondolja az ember, hogy tud így lovagolni ezeken a lovakon. De hát a hortobágyi csikós sem vállalkozik arra, hogy Budapestre föllovagoljon, nekünk meg egész életünkön keresztül kell ezeket irányítani. És azt hiszük, hogy ha majd a mi kezünkben összpontosul az irányítás, akkor majd végre lesz befejezés, előtte lesz folytatás, és az életünk futni fog. Jézus pedig pont a fordítottját kéri el tőlünk. Add az irányítást az ő kezébe. Nem, nincs szükségünk arra, hogy ilyen felelőtlen, valójában teljesen lehetetlen, és eleve bukásra ítélt zsonglőrködésbe fogjunk. Arra van szükségünk, hogy az irányítást Jézus kezébe tudjuk. És most nézzük önmagunkat. Azt mondja az igék, hogy aki elkezdte bennetek a jó munkát, Krisztus Jézus napjára befejezi. Ez csak egyetlen egy dologról beszél, és ezt meg kell lássuk, csak a lelki dolgokról. Isten munkálkodik az embernek a szívében. Az imént azt mondtuk, hogy szeretnénk azt, ha Isten oldaná meg a körülményeinket, ha megáldaná a munkánkat, ugyanakkor szeretnénk megtartani a kezünkben a vezetést, Isten pedig csak egyetlen egy dologról beszél, a lelkiről. Hogy én munkálkodok te benned, hogy folytatni fogom, amit elkezdtem, és befejezéshez juttatom. És fölmerül bennünk a kérdés, hogy miért? Lehet, hogy most a szívedben egy olyan kérdéssel jöttél ide, amely azt kérdezi, hogy Uram, amit elkezdtem ezt a munkát, be fogom-e tudni fejezni? Megáldod-e? És Isten nem válaszol rá. Isten csak a lelki területről beszél. Éppen ez egy nagyon nagy kérdés, hogy miért teszi ezt? Hát ugyanazért, amiért tette ezt akkor, amikor Jézus itt járt. Akkor is ez volt a kérés hozzá. Uram, old meg Izrael problémáját. Uram, állítsd fel Dávid trónját. Uram, zavart ki a rómaiakat, körülmények, munkák, rendek, külső dolgok. És Jézus nem csak hogy új kezdetet hozott, de ebben az új kezdetben az a lényeges momentum, hogy nem a problémákat akarja megoldani, hanem téged. Téged. És a problémákat majd egy megoldott emberként te megoldod. És ez az, ami forradalmi és fantasztikus Istenben. Hogy a központban, a szívben kezd el a munkáját, ami a leglényegesebb. Mert a körülmények lehetnek jók, lehetnek rosszak. De jó körülmények között is lehet összetért emberként, erőtlen, olyan emberként élni, akinek nincs békessége. Van erre számtalan példa. Gazdag emberek öngyilkosságai. Gazdag, mindene megvan, semmi problémája nincs, de a lelke nincs megoldva. Aztán utána vannak más példák is, szegény emberek, akik körülményeik nehézsége ellenére megállják a helyüket, és példát mutatnak. Nem függ össze a körülményekkel. Az, hogy valaki tud erre válaszolni. Az egyetlen egy dologgal függ össze, a szívének állapotával. Na erre mondja Isten, hogy amit elkezdtem benned, azt be is fogom fejezni. Bár nem érzed, sokszor talán nem látod, hogy mit végzek benned, de én el foglak juttatni arra, hogy a megfelelő pillanatban alkalmas ember legyél. Tehát megzavarhatja mindazt, ami körülményeinkben van, munkánkban. Az állapotunk, hogy még nem vagyunk képesek bizonyos dolgok megvalósítására. Megzavarhatja ezt, hogy olyan dolgokat akarunk megtenni, amely a régi földhöz tartozik. És itt szeretnék egy félreértést elosztatni. Nem biztos, hogy csak kolosszusokat kell megformáznunk életünk ideje alatt. Szó sincs róla. Azt mondom, hogy egy egyszerű takarítás is lehet, hogy ott lesz gyémántként a mennyben. Miért? Mert az a lényeges, hogy hogyan tesszük mindezt, és azt nem az, hogy mit. Megújult, megváltozott szívvel, vagy pedig a régivel hatalmas kolosszusokat. Önmagunk. Isten ezzel akar foglalkozni. Önmagunkkal, a szívünkkel. Ígéretet ad, és egy ajándékot. Az ígéret, amit felolvastam, így szól, meg vagyok győződve róla, hogy azt a jó munkát, amit elkezdett, be fogja fejezni a Krisztus napjára. De ez az ígéret, ez azonnal ajándékot is hoz nekünk. Ajándékot, amely nem más, mint a békesség. Erre van talán a legnagyobb szükségünk. Életünk telve van feszültségekkel, telve van idegességgel, fáradtsággal, aggodalommal. De amikor Isten eljön, és megígéri, hogy mindent célba juttat én bennem, akkor azt is megígéri, hogy minden célbe juttat körülöttem. Minden célbe juttat, amit el kell végezzek. És ez megnyugtató. Ezzel megvigasztal bennünket. Ilyen egyszerű az egész, hogy csak el kell hinni ezt. Hogy aki elkezdte a jó munkát, be is fogja fejezni. És rá kell állni arra a sziklára, amit Jézus adott. És békességet kell nyerni. Békességet, de nem pillanatnyit, hanem teljes békességet. Ennek az eszköze az, hogy az irányítást az életedben átadod. Ennek az eszköze az, hogy tudod, és ezzel a tudattal együtt élsz, hogy a lelked dolgait meg fogja oldani Isten, alkalmassá fog tenni azokra az időkre, amelyekre valóban alkalmassá kell legyünk 100%-ig, és ráállsz békességgel erre a sziklára. Békességet ad. Megnyugtat, és ad folytatást. Így legyen. Amen. Hálás szívvel köszönjük, hogy oly sok félretett, oly sok befejezetlen művünk mellett ott áll a te műved. Ott állhat majd a te műved, amely nem más, mint mi magunk. Köszönjük, hogy te nem rontod el. Köszönjük azt, hogy te befejezéshez juttatsz bennünket, és majd egyszer úgy állítasz atyád elé, mint akik tökéletes gyermekei. Urunk, kérünk téged, hogy add, hogy szívünkben rá tudjunk állni erre a csodálatos ígéretre. Meg tudjuk ragadni ezt a csodálatos ígéretet, és tudjunk élni belőle. Megnyugodhassunk felesleges aggodalmainktól, és meg tudjuk végre azt, hogy mi az igazi békesség. Kérünk téged lelkipásztorunkért, kérünk az ő betegségeért, hogy felépülhessen belőle. Urunk, kérünk azért is, hogy még nélküle vagyunk itt, minden szolgálatot jól és hülyen tudjunk ellátni, hogy örömet eljék bennünk. Kérünk a családjáért, hogy te adj erőt nekik a mindennapokhoz. Kérünk téged a gyászolókért, te adj vigasztalást, szeretetet, folytatást az életükben. Kérlek, hogy elvesztett társaik, elvesztett szeretteik helyébe. Állj most oda te, egészen megtapasztalhatóan. Urunk, kérünk téged az árvíz szenvedőiért, Kárpátalján is, és itt Magyarországon is. Te légy velük ezekben a nehéz órákban. Kérünk arra is, hogy te indítsd fel az emberek szívét, hogy adjanak, hogy újjáépülhessen az életük. Könyörülj meg rajtuk. Kérünk gyülekezetünkért, kérünk magyar népünkért, egyházunkért, Jézusért. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe. Te szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Jézus mondta, én békességet adok néktek, az én békességemet adom. Nem úgy adom, ahogy a világ adja, hanem az én békességet adom. Amen.